Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárunkat énekeljük, a 89. Zsoltárunk első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 248. énekünket lapozzuk föl. 248. És ennek kijelölt verseit, az első 7 versét énekeljük. 248. énekünk első verse így kezdődik. A csillagos égnek seregei ott fenn.
Dicsérik az Isten, az egek
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Pálapostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvassuk Isten igéjét. Pálapostolnak a rómabeliekhez írt levele első részéből, a 15. verstől a fejezet végéig. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, kik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek, mert az Isten igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből az embereknek minden hitetlenség és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten kijelentette nekik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Úgyhogy ők menthetetlenek, mert bár az Isten megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem okoskodásaikban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván, balgatagokká lettek. És az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszómászó állatoknak képmásaival. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ámen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszonya népeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre, hasonlóképp a férfiak is elhagyván az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő téveigésük méltó jutalmát elvévén önmagukban. És amiképp nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek, kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakva irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, susárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőjfösek, kevélyek, dicsekvők, rosszba mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az eképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy év első vasárnapján eljöhettünk, és imádattal állhatunk meg előtted. Köszönjük néked az új esztendőt. Reméljük, hogy ezt az évet is a te áldásoddal tudjuk majd végigvinni. Szeretnénk az előttünk álló év vasárnapjain megállni, és téged kellően tisztelni, azzal, hogy meghallgatunk, azzal, hogy imádságban és énekben is tiszteletet teszünk, és imádunk téged. Kérünk, hogy adj erőt ahhoz, hogy a hétköznapokból majd ki tudjunk emelkedni, és meg tudjunk állni ezeken a napjainkon, téged dicsőítve és magasztalva. Tedd ezt lehetővé, ha lehetséges. Köszönjük néked, hogy odabízhatjuk magunkat, anyagilag is minden tekintetbe tere át, hogy viselj rólunk gondot egyénekről, családjainkról, gyülekezetünkről. Kérünk téged arra, hogy tartsd fölöttünk a te gondviselő szeretetedet ilyen szempontból is. Köszönjük te néked, hogy dicsőíthetünk téged mindenek előtt ma is a megváltásért, azért a nagy csodáért, hogy elküldted a te drága fiadat, aki magára vette bűneinket, és nekünk bűnbocsánatot szerzett. Köszönjük, hogy a felsorolt bűnökre is mindegyikre van bocsánat, és van ezektől szabadulás is, és élhetünk másféle életet, mint amit hitetlen emberek élnek, vagy hitetlen emberként mi magunk is éltünk. Kérünk téged, segítsél bennünket, hogy szent élettel, kegyességgel tudjunk elöljárni családjainkban, gyülekezetünkben és a társadalom adott helyein is, ahol meg kell állanunk. Kérünk téged, hogy most légy velünk, szent lelked erejével magyarázd az igét nekünk, érd el a szívünket, segíts, hogy hódolni tudjunk előtted alázatosan, és tudjunk megújulva az örömben, a békességben, a boldogságban tovább menni az utunkon. Kérünk, légy közöttünk, és áld meg a helyeket, ahol a te igéd mai napon hirdettetik. Nagy nevedért hallgass meg minket, atyánk. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 225. éneket énekeljük a kijelölt verseivel. Ilyenkor mindig csak egy verset szoktunk énekelni, de most legyen több. 225. A negyedik versétől énekeljük a hatodik verssel bezárólag. Foglaljunk el helyünket, és úgy énekeljük. Tehát 225. negyedik versétől hatodik versig. Felséges Isten, te néked könyörgünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk. Isten tiszteletünk alapigéjét Jób könyvéből olvassuk, a 42. rész első 6 versét. Jób könyvének 42. részében az első 6 vers így szól. Jób pedig felelt az Úrnak, és mondta, tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csuda dolgok ezek nékem, föl nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig taníts engem. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkódok a porban és hamuban. Kedves testvérek! 2024 első Isten tisztelete van. Hála legyen az Úrnak, hogy megélhettük ezt is. Az óévi és az újévi igehirdetésekben Istennek a Jobbhoz intézett beszéde első fő részét vettük elő. Azt láttuk, hogy Isten mint egy megszólította Jobbot a forgószélből, a tornádóból, és kérdések özönét árasztotta rá. És ezekkel a kérdésekkel Jobb figyelmét a teremtett világra, közelebbről az élettelen természetre irányította, mégpedig azzal a céllal, hogy ott vegye észre a hozzá beszélő Úristennek a dicsőségét, az ő felfoghatatlan, mérhetetlen súlyát, jelentőségét, és visszavezesse ezzel Jóbot az alázatra, és arra, hogy elkezdje őt újra dicsérni és magasztalni, mert hogy ez volt Jób szenvedő testének és lelkének tulajdonképpeni gyógyszere. Hogy így mondjam, Isten szenvedés terápiája az volt, hogy Jóbnak látnia kellett az ő dicsőségét, és magát megalázva előtte, kegyelmébe kapaszkodva el kellett kezdeni dicsérni az Urat. Így az Úr is elnyeri azt, ami egyedül neki jár, Jób meg így talál magának békességet, üdvösséget. Hát körülbelül erről volt szó az óévi, meg az újév istentiszteleten egy kicsit részletesebben. Most egy picit belenéznénk még ebbe a dologba, és először is Isten dicsőségének a kijelentéséről szeretnék most szólni. Nagyon fontos dolog ez, amit látunk a 38. rész elején, hogy Isten megszólította Jóbot. Ez a, úgy mondjuk, hogy ez a kijelentésnek, a kinyilatkoztatásnak a csodája. Jób vágyott erre a dologra, többször elmondta, hogy Isten bárcsak maga elé engedné őt, vagy valahogy megszólítaná, de nem akkor történt, amikor Jób erre vágyott, hanem akkor kapta ezt meg, amikor Isten jónak látta ezt. Az Isten szabad, és úgy is mondjuk szuverén, hogy akkor szóljon egy emberhez, és úgy, amikor és ahogy neki tetszik. Itt azt látjuk, hogy Jób nagy mélységeket jár meg, nagy szenvedéseken megy keresztül, közben vágyódna, hogy Isten szóljon hozzá, vagy ő Istenhez szólhasson, közvetlenül találkozhasson vele, de nem adatik meg akkor és ott neki, hanem amikor elnémul, Elihu beszéde után, láttuk ezt az utolsó barátnak a beszéde után, elnémul Jób, nem szól semmit, amikor elnémul, és ott ül a maga testi-lelki gyötrelmeivel, valahogy akkor hajol le hozzá az Isten. És akkor, és úgy, ahogy ő akarja. Senki nem kényszeríthette Istent erre, hogy magát, hogy így mondjam, kijelentse, kinyilatkoztassa, leleplezze. Jób se. De megadatott neki. És ez rendkívül fontos dolog a mi számunkra is, mert tulajdonképpen minnyájan rá vagyunk szorulva arra, hogy Isten szóljon hozzánk. Ha nem is a forgószélből, de a Bibliából, Szentírásból, ez ma az ő forgószele, amiből megszólal. De ezt mi sem tudjuk tőle kikényszeríteni, bármennyire is szeretnénk esetleg, nem tudjuk kikényszeríteni, hogy valahogyan a Szentírás igéi, az evangélium valahogy úgy mélyen megérintsen bennünket, megrázzon minket, nem tudjuk kikényszeríteni Istentől. Én se tudom kikényszeríteni tőle, hogy benneteket megszólítson, engem, azt se tudom elő, hogy engem megszólítson. Egyikőtök se tudja elérni, hogy Isten bárkit megszólítson általatok, a saját gyerekeiteket vagy unokáitokat megszólítsa. Ezt mi legfeljebb kérhetjük tőle, de előidézni nem tudjuk. Mert Isten nem egy ilyen báb, akit ide rángatunk, meg oda rángatunk, hanem amikor ő, és ahol ő, és ahogy ő jónak látja, ez a kijelentés akkor fog megtörténni. Ő szuverén Isten. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell nekünk szólni, hogy nem kell nekem itt hirdetnem az igéjét, magyarázni tőlem telhetően, vagy édesapaként, vagy nagyapaként, most már nem arról van szó, hogy nem kell a gyerekeinknek, vagy az unokáinknak beszélni az Isten dolgairól, és az igét hirdetni, vagy a munkatársainknak nem kell bizonyságot tenni, de kell, muszáj. De abban a tudatban kell tennünk, hogy mi nem tudjuk elérni azt, hogy Isten kilépjen ebből az ő elrejtettségéből, és szóljon az emberhez. És megragadja a szívét, megragadja a lelkét, megalázza, hitre segítse, új életre, keresztény életre segítse. Nagy a kísértésünk persze, hogy valahogy eredményt érjünk el, és akkor sokszor magamról beszélek, ugye a lelkészeknek egy nagy része úgy gondolja, hogy hát akkor manipuláljunk egy kicsit, és akkor valahogy majd hatunk az emberi szívekre, meg lelkekre és életekre, és valahogy majd mi megragadjuk őket, így megrázzuk őket, és akkor majd mi az ígérgetéseinkkel, meg a fenyegetéseinkkel, meg érzelmi ráhatással valahogy addig gyurkáljuk az embereket, míg hívőkké lesznek. Hát ez olyan is szokott lenni. Nagy kísértése sok lelkésznek, hogy nem hagyjuk, hogy Isten maga jöjjön, és akkor és úgy szóljon az emberi szívekhez, lelkekhez, amikor és ahogy ő akarja, hanem majd mi. De ez nem csak a lelkészeknek a kísértése, hanem a szülőké is, hogy majd mi megtérítjük a gyerekünket, vagy majd hatunk a kedves munkatársunkra, és akkor majd mi valahogy előidézzük, hogy ő megtérjen, és Istenhez forduljon, és keresztjén legyen. Vagy hitoktatásba, gyerekeknél, iskolákba, majd igazából, testvérek, kiszolgáltatottak vagyunk Istennek. Most így mondom. Ahogy és amikor ő akarja, akkor előlép, és akkor szól. És akkor nem lehet a szavát megkerülni. Jobb se tudta megkerülni. Akkor aztán telibe trafálta az ő egész lényét, az Istennek a szava. Nagyon fontos értenünk tehát, hogy Isten kijelenti magát Jobbnak, és ez, hogy kijelenti magát Isten így Jobbnak, ez tiszta kegyelem. Már ez, hogy Isten leereszkedik egy emberhez, a maga fenségéből, a dicsőségéből egy emberhez, aki egy porszem, igaz, az ő teremtménye, de hogy leereszkedik, ez tiszta kegyelem. Az, hogy Isten leereszkedik Jobbhoz, ez tiszta kegyelem, pláne azok után, amit Jobb ugye elbátorkodott mondani. Magát abszolút jónak ecsetelte, és Istent igazságtalansággal vádolta, és az Isten tiszteletét gyakorlatilag helytelen dolognak minősítette, vagy értelmetlen dolognak minősítette. Szóval ezek után meg még nagyobb kegyelem az Isten részéről, hogy egy ilyen emberhez, mint ő, lehajolt, és szólni kezdett hozzá. És nagy kegyelem az is, hogy hozzám, meg hozzátok lehajolt, vagy lehajol majd az Isten, és elkezd szólni hozzátok úgy, hogy megcsendül bele a fületek, meg a szívetek, és elkezditek hallani, hogy most hozzám szól az Úr. Ez az ő szava. A szívemhez, a lelkemhez. Nem csak a fülig megy, most már bemegy a szívembe is. Ez egy nagy kegyelem, testvérek, óriási kegyelem. Úgyhogy aki ezt átélte, meg átéli, az adjon érte nagy hálát az Istennek, mert ezt nem érdemeli senki. És aki meg még nem élte át, az meg tényleg csak annyit tud tenni, hogy akár hitetlenül is, de kérje Istent, hogy szólj hozzám, Uram. Szólj hozzám, Uram. Hallani akarlak, de ezzel se tudjuk őt kényszeríteni. Ha most nézzük egy kicsit Istennek ezt a kijelentését, testvérek, hogy itt Jobbhoz szól, egy nagyon érdekes dologra szeretném még ezzel kapcsolatban fölhívni a figyelmeteket. Tudnélik, Isten beszédéből, hogy beszél Isten, mi olvassuk ezeket a szavakat, mondatokat, föltárul előttünk Istennek a fensége. Jobbnak is az Isten fensége tárult föl Isten szavaiból, kijelentéséből. De itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy ugyanaz a dicsőség, ami Isten szavaiból fölragyog, ugyanaz a dicsőség ragyogott fel a teremtett világ dolgaiból is, amire ráirányította a figyelmét Isten. Emlékeztek, hogy azt mondja neki, hogy nézzél le a tenger mélyére, nézzél szét a földön, nézzél fel a csillagokba, nézz a meteorológiai jelenségeket. Mindez a dolog, ami körülötte történik, mindez az én dicsőségemről beszél. Mondja Isten. Ugyanaz a dicsőség, ami a természetből körülveszi Jóbot, ugyanaz a dicsőség ragyog elébe Isten szavából is. Elmondtam nektek ezt a nagyon szép dolgot, amit Francis Bacon mondott a Valerius Terminus című könyvében, a természet magyarázata. Ebből hadd idézzek itt két dolgot, mert azt mondja, hogy Isten két könyvet adott elénk. Két könyv, az egyik a Biblia, mondja, a másik a természet. Idézem őt. Isten két könyvet nyújtott elénk, melyet érdemes tanulmányozni, ha biztonságban akarunk lenni a tévejgéstől. Először is a Szentírás, mely Isten akaratát nyilvánítja ki. Másodszor pedig a teremtményeket, melyek hatalmát kifejezik. A második könyv arról tanúskodik, hogy semmit nem szabad lehetetlennek tartanunk, amit az első könyv tanít. Mármint a Biblia. Tehát ez egy csodálatos dolog, amit ő is észrevett, és ebből egyébként messzemenő következtetéseket is levont a természettudomány művelésére nézve, de most azt majd esetleg később megpendítem még. De nagyon fontos dolog, testvérek, hogy ha Isten nem kezd hozzánk beszélni, akkor, és nem jelenti ki nekünk magát, akkor még a természetből se tudjuk megérteni az ő dicsőségét. Egy furcsa dolog. De így van. Nem nehéz belátni. Nézik az emberek nagy része, nézi a természetet, van, aki egészen belemerül, mert természettudósként kutatja, és nem lát tovább az orránál. Ugyanígy vagyunk a Szentírással is, hogy belenézünk ugyan a Szentírásba is, de sok ember ott is az orránál nem lát tovább. Hát itt csak egy könyv. A természet meg csak itt mögötte ki van, hogy a Szentírásban Isten szólal meg, és ugyanaz az Isten, aki a természeten keresztül is szólongat engem. Valamiért nem látjuk, nem értjük. És itt már áttérek a második dologra, a második pontunkra, hogy Isten dicsősége felismerése problémába ütközik nálunk. Ez egy elég nagy bökkenő. Isten szól az emberhez, és elég egyértelműen, elég világosan beszél a Bibliába is, egyébként meg a természetbe is, de mégis valahogy az ember nem érti őt. Nem látja az ő dicsőségét. Nem alázkodik meg, nem lesz hívővé, nem kezd új életet, nem imádja Istent. Hát úgy van. Él. De miért van ez? Itt egy kicsit eltérünk Jóbéktól, mert Jóbék már látták a természet mögött is, meg az igében is érzékelték, hogy Isten szól hozzájuk. Ők már kegyelemből, de már az ő szemeik megnyíltak, és tovább láttak az orruknál. De az az igazság, hogy ők se ilyen embereknek születtek. Ő bennük is már a kegyelem műve volt, hogy ez úgy megnyilvánult előttük, vagy ez úgy egyértelművé lett előttük, testvérek, de ők se voltak mindig ilyenek. Ők is olyanok voltak, mint mi, vagy mi olyanok vagyunk, mint ők, eredetileg, ahogy megszületünk, testvérek, valahogy, minthogyha egy hályog lenne a szemünkön, és Isten hiába sugározza ránk a dicsősége fénysugarait a természetből, ahogy énekeltük is ebben a gyönyörű énekünkbe, hiába itt van a Biblia, amiből ugyancsak ragyog ránk Isten igéje, és Isten dicsősége, egyszerűen, mintha vakok lennénk. És nem is csak mintha vakok lennénk, hanem vakok vagyunk. Tulajdonképpen vakok vagyunk, testvérek. A Biblia úgy mondja ezt, hogy bűnben vagyunk. Ez ami Pál apostol úgy is kifejezi magát, hogy az ember szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. Nem látja az Isten dicsőségét. Egy ilyen hiányos állapotban vagyunk. Nem egyszerűen, hogyha ebből ki akarunk emelkedni, akkor ott valahogy Isten kegyelmének kell közbelépnie, és valahogy őn kell, hogy minket látóvá tegyen, vagy értővé tegyen, hívővé tegyen. Valami természet fölötti beavatkozásra vagyunk mindnyájan rászorulva. Ha tetszik nekünk, ha nem. Ugye vannak bizonyos dolgok, amiket az életben tudunk valahogy abszolválni, mert mit tudom én, valakinek oda írnak, hogy mennyi 2 meg 2, és akkor gondolkozik, hogy az mennyi is lehet, ugye.
Hát az nem 5, nem 7, nem 1, hanem az 4. Valahogy megoldjuk így értelmileg az ilyen egyenleteket, vagy problémákat az élet minden területén. De van egy probléma, amit nem bírunk megoldani. Nem tudjuk magunkat hitre segíteni. Hiába az a nagy eszünk, nem bírjuk magunkat igazán élő hitre segíteni. Nem bírjuk magunkat, úgy is mondhatom, újjászülni, élő reménységre. Nem tudjuk magunkat igazán keresztjénné tenni. Ezt a problémát nem bírjuk megoldani. Sok egyéb problémát megoldunk, még a 2 plusz 2-nél sokkal bonyolultabb kérdéseket is meg tudunk oldani, de ezt valamiért nem tudjuk. És hogy mennyire nem tudjuk, testvérek, hát idéztem már itt nektek ezeket a természetkutatókat, akik az átlagnál sokkal jobban belemerülnek a természet titkainak a kutatásába, elemzésébe. Van, aki eljutott egészen odáig, hogy Nobel-díjakat kap, vagy Nobel-díjat kap. Ugye most hála Istennek 2 is van, magyar, jó lélek, aki elérte ezt a nagy eredményt. De azt nem tudom, hogy bármelyikőtök hallott-e bármelyiktől, akár a férfi útól, akár a hölgytől, hogy hát mi tulajdonképpen csak Isten dolgait kutatjuk, és az Isten gondolatait tárjuk fel, amiket belehelyezett mondjuk, Kati elmondhatta volna, hogy belehelyezett Isten ugye a génekbe, meg az RNS, hogy az így működik, meg úgy működik, és akkor ezt tulajdonképpen ezt Isten találta ki. Én csak valahogy rájöttem, hogy ezt hogy lehetne esetleg alkalmazni, és hát tulajdonképpen Istené legyen a dicsőség, hogy kitalálta az mRNS-t. És az én munkám, hogy ezzel sikerrel jártam, Istennek legyen érte hála, hogy el tudtam én. Hallottatok ilyettől, hogy Istennek adott dicsőséget? Mert én nem. Lehet, hogy nem hallottam mindent. És a férfiú is. Nagyszerű emberek ezek, tudós emberek, de nem látnak tovább az orruknál. Csináltam valamit, hálás vagyok ennek, annak, amannak, az iskolámnak, a városomnak, a mindenkinek hálás vagyok, meg a tudománynak, meg mindenkinek, csak épp az Istennek nem. Pedig az Isten által teremtett dolgot kutatja, azt használja föl az embereknek a javára, épülésére, de az Istenre egy árva szava nincs. Nem látja. De ugyanaz van, testvérek, sokszor az ember, maradjak a saját portámon, ugye, nem csak felvilágosult természettudósok vannak, akik tudják, hogy a természet mögött nem áll Isten, hanem vannak ilyen teológusok is. Hallgatja az ember a 19.-20. századi vezérteológusokat Németországból elsősorban, nyugati világ. Hát a Bibliából ők azt nem látják, hogy az Istennek a beszéde, csak ennyit nem látnak. Azt látják, hogy a Biblia az egy ilyen irodalmi alkotás, amit régen bizonyos emberek írtak, vagy másnak a neve alatt írtak, sokkal később, mint ahogy ezt úgy gondolnánk, és akkor, mint az Odüsszeusz, meg az Iliász, meg a nem tudom micsoda, ilyen világi, irodalmi mű ez tulajdon, ami esetleg itt-ott Isten igévé válhat, ha éppen úgy, de alapjába véve nem Isten szava az emberhez a Biblia. Nem látnak tovább az orruknál. Miért? Mert ilyen az ember, testvérek, ilyenek vagyunk. Ilyen valahogy az egész lelki beállítottságunk, a szívünk, nélkülözzük az Istennel, nem látjuk őt, nem látjuk a fenségét. Nem vagyunk egyébként nagyon egyedül ebbe a dologba. Amikor Isten eljött erre a földre az Úr Jézusban, fölfedezték benne az Istent az emberek. Hát volt, aki fölfedezte, de az kegyelem volt. Amikor Péter apostol azt mondja, kinek mondanak engem az emberek, mondja Jézus. És akkor mondja, ez annak mond, más annak mond, mert egynek a proféták közül, eznek, annak, amannak, és ti kinek mondotok engem? Te vagy az élő Istennek a fia, mondja. Mit mond neki Jézus? Boldog vagy, Simon. Ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Itt van ez a titokzatos közbeavatkozás, valami isteni szikra kell, hogy az ember ráébredjen arra, hogy Jézusban az Isten áll előttem. Különben nem látja, még ott volt előtte, hallotta, látta, de még akkor se látta és hallotta. És ha már itt vagyunk Jézusnál, a feltámadás után megy a tanítványaihoz, és akkor
Azt mondja, beszél nekik, és megnyitotta az elméjüket, hogy értsék az írásokat.
Tudnélik, hogy azok őróla beszélnek.
Megnyitotta az elméjüket. Itt van ez az isteni szikra, ami egyszer csak jön, Jézustól jön, magától Jézustól jön, és egyszer csak elkezdik érteni, hogy az egész írás, akkor az Ószövetség, minden erről a Jézusról szól, aki itt van előttünk, aki meghalt, aki feltámadt, aki mindjárt el fog innen menni, de megváltott bennünket. Valami kegyelmi beavatkozásra van szükségünk, testvérek, meg különben beszélünk össze-vissza. Nem tudjuk felismerni Istent. Még ráadásul, a Pál apostolra hivatkozzak, itt ezért olvastam a római levelet, még elkövetjük azt az óriási, egetverő baklövést, hogy elkezdünk így kitalálni valami bálványistent. Nézzük a természetet. Ja, és akkor jön Freud Tamás, és akkor kitalálja, hogy Isten áll mögötted, amikor megkérdezzük róla, hogy miféle Isten, akkor már nem a Biblia istenéről beszél, hanem egy ilyen általa kitalált valamiféle istenségről. Vagy Max Planckot hallgatjuk, a nagy atomkutatót, atomfizikust, és akkor a természet mögött áll valamilyen erő, valami titokzatos erő, ez az Isten. Az Isten nem titokzatos erő, az Isten egy személy, nem egy erő, nem egy energia. Értitek? Jön a keleti vallásokba, hogy jön a természet dolgai mögött van a yin és a yang. Ez a pozitív és negatív energia. Ez az Isten tulajdonképpen. Vagy jönnek az iszlámok, és kitalálták Allahot, hogy Allah áll a dolgok mögött. De mindezek, testvérek, azt mondja a Biblia, hogy nem az igazi Istenről beszélnek. Az ember annyit megsejt, hogy valakinek lennie kell esetleg a dolgok mögött, ha már valami rám erőszakolja magát, de rögtön csinál magának egy bálványt, és elkezdi imádni, tisztelni, és arra viszi át azt, amit Istennek kéne adnia. Egy ilyen furcsa, ilyen az elménk valahogy, vagy nem tudom, a lelkünk ilyen, testvérek. Nem. Ez ami bűnös állapotunknak a velejáró, és ha nem jön Isten, most így mondom, hogy nem avatkozik be ebbe a mi lelki állapotunkba, akkor így halunk meg. De ő jön. Még az a jó, hogy jön. Tehát a Jobhoz is egyszer csak, mégiscsak a forgószélből valaki elkezdett hozzá beszélni. És ez a biztató a számomra és a számotokra is, hogy Isten azért mégiscsak nem akar tőlünk elzárkózni, hanem mégiscsak akarja, hogy őt igazán meghalljuk, megértsük, előtte megalázkodjunk, porba hújjunk, nekiadjuk a szívünket, a lelkünket, őt szeressük a legjobban, és valahogy leoperálja a lelki szemeinkről, az eszünkről, nem tudom, a hájogot, vagy a vakságunkat elveszi, és egyszer csak fölragyog előttünk Isten dicsősége. Nézzük Jézust, és hirtelen többet látunk benne, mint amit addig láttunk. És azt mondjuk, hogy eddig én ezt nem értettem. Hogy lehet ez? Hogy én eddig a természet mögé nem láttam? Hogy? Hát ott kézzel fogható, csodálatos. Hát hogy én a Bibliában csak egy könyvet láttam? Nem Isten szavát? Hát hogy lehet ez? Hát pedig az volt. A természet is ugyanazt úgy sugározta. Volt egy ilyen híres egy teológus nő, Etta Lindemannak hívták, aki a legnagyobb liberális teológusok közé tartozott. Németország sztár teológusa volt, az Új Szövetségről írt ennyi könyvet. És egyszer ilyen életválságba került, és azt mondta, hogy ez rajtam az egész nem segít, és elment egy gyülekezetbe, ahol hallotta az evangéliumot. És megtért. Egyszer csak megnyíltak a szemei. És tudjátok, mit utána azt mondta ez a professzor asszony, azt mondta, hogy írt egy ilyen nagy kiáltványt, hogy megkérem azokat, akik eddig olvasták a könyveimet, hogy dobják őket a kukába. Mert nem írtam igazán az Istenről és Jézusról. Dobják a kukába, mert nem ér semmi. És aztán megnyíltak a szemei. Addig csak egy könyvnek láttam, most már, hát Jézus, az nem egy ember volt.
Hát Isten ember, aki megváltott engem váltott meg a bűnös embert, lehult a hályog a szeméről, értitek? Egy furcsa dolog ez, titokzatos esemény. De az ember hirtelen átértékel mindent, úgy, mint Pál apostol is. Mit mond a Filippi levélben, hogy ami eddig volt, azt mind kárnak és szemétnek ítélem. Egyenesen a pöcegödörbe távozó dolgokra utal. Ennek ítélem. Pedig mi volt ő? Az egyik korának az egyik legnagyobb, sőt talán a legnagyobb rabbiának a tanítványa. A zsidóságon belül egy hatalmas karrier kezdetén állt, vagy már föl is ívelt a csillaga. És akkor Jézus megszólítja a damaszkuszi úton, őt is. Az is egy ugyanilyen kijelentés, hogy nem küszködött ott már ezzel a Jézussal, de valahogy ott puff, mint a villámcsapás. Jézus kijelenti neki magát. És egyszer csak megért, hogy az egész addigi életem, az összes minden, amit csináltam, amit gondoltam, amit írtam, vagy nem tudom, az egy fabatkát nem ér. Jézussal kell újat kezdenem az egész, újra kell építkeznem az egész életemet. És újra is kezdte. Értitek, hogy Isten kijelenti magát Jobbnak. Hát Jobb egy kicsit, azért mondtam, más cipőbe járt, mert ő egy kicsit már előrébb tartott ezen. Ő már korábban eljutott oda Isten irgalmából, hogy ő már Istent ismerte. Szolgálta az Urat, imádta az Urat, aztán rájött ez a nagy próbatétel, akkor elhomályosult előtte az Úr, de az Úr megint szólt hozzá, és megint kitisztult előtte Isten dicsőség, és újra megalázkodik, és újra imádja Istent, szolgálja őt nagy örömmel. De mi is ugyanazzal a vaksággal születtünk, amivel ő is. Valami isteni, kegyelmi aktus kell, valami titokzatos, szentlelkes közbeavatkozás az Isten részéről, hogy a kijelentését, ami innen is sugárzik, meg Jézusból sugárzik, meg az egész természetből sugárzik felénk, és minket megaláz, de ugyanakkor mégis fölemel, hogy ez valahogy minket úgy kirázzon a bőrünkből, és új életre segítsen. Aki átélte, annak legyen hálás a szíve érte, akinek meg nem, az meg vágyakozzon erre, mert ez a legnagyobb dolog, ami történhet valakivel. Ám a harmadik dologra kell kanyarodjak. Egy picit szeretném Isten dicsőségének az elrejtettségét még kiemelni előttetek, mert hogy lehet, hogy Isten lehajol valakihez, és láttatja vele az ő dicsőségének valami fénysugarát. Megnyitja a szemét, és látjuk, már látjuk őt. Eddig nem láttam, de most már látom, hála legyen, és dicséret legyen neki ezért. De, testvérek, az ember soha nem tudja, most így mondom nektek, abszolút értelemben megismerni Istent. Kicsit talán nehéz dolog ez, de fölfogjátok ezt. Elég okosak vagytok ti is. Okosabbak, mint én. Ugye én fölfogtam, ti is fölfogjátok. Van, amit abszolút meg tudunk ismerni, de valamit meg nem tudunk. Bár a mi megismerési képességünkkel azért vannak problémák. Tehát, hogy így mondjam, már a földi dolgok területén is, hát azért minden nem tudunk megismerni. Abszolút értelemben tulajdonképpen. Még magunkat se, őszintén szólva. De azért úgy úton vagyunk, azért megismerjük azért a jogi szakkönyveket, meg a teológiai szakkönyveket, meg a biológiai titkait, meg a földrajznak a csodáit, úgy valamennyire egyre jobban ismerjük meg őket. Hát nem tudom, hogy abszolút értelemben mikor fogjuk megismerni, valószínűleg soha. Úton vagyunk, de egy biztos, hogy Istent abszolút értelemben nem tudjuk soha megismerni. Egyszer azért, mert ő természet fölötti személy. Ő úgy mondja, azt a szót mondja Isten, hogy ő kádós, szent. Azt mondja Hóseás prófét által, hogy én Isten vagyok, nem ember. A szent te közötted. Hóseás 11:9. Én nem ember vagyok, hanem Isten. A szent. Az azt jelenti, hogy a természet fölötti Isten, a végtelen Isten. A transzcendens Isten, akit egy ember igazából, aki nagyon is természeti, meg véges ember, nem tud igazán megismerni. Mint ahogy egy kis pohárba nem tudjátok beletölteni az egész tengert. A tengerből valamennyit bele lehet tenni egy pohárba, de az egész tengert nem lehet beletenni. Egy véges ember nem tudja a végtelen Istent fölfogni. Azt tudjuk belőle fölfogni, amit ő jónak lát velünk tudatni. Azt föl tudjuk belőle fogni. Meg tudjuk érteni, abban tudunk hinni. Azt el tudjuk fogadni, de többet nem. Valahogy az egész Bibliából sugárzik felénk ez a furcsa dolog, testvérek, mert mit tudom én, azt mondja Ézsaiás, prófétát olvassuk, és akkor látja Isten trónját, és ott ül Isten, és ugyanez az Ézsaiás, akinek így megadatott, hogy látja Isten dicsőségét, ugyanez az Ézsaiás azt mondja, hogy te elrejtőzködő Isten vagy. Milyen ilyen paradoxon ez, az ellentmondás, hogy Istent látja, de ugyanakkor mégse látja. Teljesen, egészen. Amit lát belőle, az igaz, az úgy van, de nem az egészet látja. Nem tudja fölfogni az egészébe. Mózesnek is Isten megadja, hogy lássa őt és találkozzon vele, de mégse láthatod meg az Istent, csak hátulról mondja neki, amikor arra vágyik, hogy hadd lássalak téged, és mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Nem lehet az egészet, csak egy részét. Hátulról láthatsz, de akkor is majd betakarlak, nehogy megsemmisülj. Ez meg se próbálja, hogy így mondjam, Isten az Ószövetségbe se, de az Újszövetségbe se próbálja meg, hogy feloldja ezt a paradoxont, hogy itt van ő a maga végtelen szentségébe, természet fölöttiségbe, és itt van az ember, aki igazán megismerheti őt, de nem abszolút értelemben, nem teljesen. És ez oda vezet, testvérek, oda vezet, hogy az emberben mindig van, és kell, hogy legyen Isten előtt egyféle mély tisztelet. Ez oda kell, hogy minket vezessen, hogy alázattal elismerjük, hogy Isten több, mint amit én róla hiszek és tudok. Sajnos mindig megkísért engem is, benneteket is, biztos vagyok benne, az a gondolat, hogy mi már Istent ismerjük. Ismerjük a Bibliát, akkor ismerjük Istent. Elkevélyesedünk. Büszkék leszünk. Hát mi már értjük Istent. Mi már értjük, hogy ő szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ettől látjuk Jézus, tudjuk, hogy Jézus Isten és ember, hogy miért jött, hogy feltámadt. Hát mi már ismerjük Istent. Itt van az Újszövetség iratai. Tudjuk, hogy mit akar tőlünk, hát mi kell még több. És elfelejtjük, hogy Istennek csak egy icipici kis részét látjuk. Akármekkora nagy tudásunk van, az Isten végtelenségéhez képest az egy nagy semmi, majdnem semmi, most elnézést, majdnem semmi. Csak legyünk alázatosak, testvérek. Csak legyünk alázatosak, és kérjük az Urat, hogyha már megnyitotta a szemünket, akkor nyitogassa meg még inkább, és engedje, hogy egy kicsit még jobban megismerhessük. Mert nekünk ez a legnagyobb öröm és legnagyobb boldogság, hogy Istent megismerhetjük. Itt rejlik a mi boldogságunk. Egyik része. A másikot, hogy elkezdjük imádni. De ne legyünk, testvérek, ilyen felfuvalkodottak és gőgösek, és ne legyünk, testvérek, bizalmaskodók se. Van Magyarországon is, de világszerte megfigyelhető ez a fajta jelenség bizonyos ilyen evangéliumi körökben, hogy elkezdenek Istennel bizalmaskodni. Hát Isten azt mondta, hogy ő az atyánk, Jézusban ő az atyánk lett, hát akkor szólítsuk őt apucinak. Elkezdenek magyarázni össze-vissza, hogy egy hívő ember, aki hitt Jézusban, mint megváltóban, Istenhez most már, mint apucikám, ezt mondhatja neki. Kiadtak egy ilyen regényt, a Viskó ez a címe, világsiker lett természetesen bestseller, apuci. Istent így szólítják benne, apuci. Tehát eltévedtünk, vagy mi? Értitek, hogy... Azért ennek semmiféle bibliai alapja nincs. Valaki azt mondta, hogy az atyám szó, amit Jézus mondja, hogy így imádkozzatok mi atyánk, hogy ez az atya szó, ez egy ilyen barátságos megszólítása Istennek. Hát tévedés. Az illető, aki ezt mondta, úgy hívták Joachim Jeremiás, már vissza is vonta, már körülbelül 2 héttel azután, hogy tette ezt az állítást. Jaj, mégse, bocsánat, akkora volt a felzúdulás az Újszövetség és tudósok között, meg a görög szakértők, klasszika filológusok között, hogy jaj, bocsánat, az abbá nem azt jelenti, hogy apuci. Az az apukának a tiszteletteljes megszólítása, édesapám. Nem apuci. meg Fati, Fater, Fatyingó, se hasonló. Nem ilyen. A zsidó gyermek valóban abbának szólította az apját, de ez a teljes tiszteletteljes megszólítás volt. Az atyát tisztelettel szólította meg Jézus is, akinek ugyan meg lett volna minden oka arra, vagy alapja arra, hogy az atyával bizalmasan beszéljen, mert az ő örökkévaló atya, az Isten, de ő is atyámnak szólította a teljes tisztelettel. Szóval, ha Isten az, aki, én meg az vagyok, aki, egy kegyelemből élő, bűnös ember, egy véges ember, akkor még ha Isten magához közel enged, akkor is meg kell maradnom az alázatban, a csöndességben. Atyám, tisztelettel szólok hozzád, mert megismerhető vagy, de mégse vagy teljesen megismerhető. Igazán megismerhetlek, de ki nem ismerhetlek. És abszolút értelemben soha nem leszek képes megismerni téged. Református teológusok úgy mondták ezt latinul, hogy finitum non est capax infiniti. A véges soha nem fogadhatja be a végtelen. Ezért, ha úrvacsorázunk, a kenyér és a bor véges, soha nincs benne az Isten. Úgy, ahogy a katolikusok a misébe tanítják ezt a téveigést, hogy az Istenné vált az ostya, meg a bor. Abba az Istent veszed magadhoz, Krisztust veszed magadhoz. Nem. Az Istent csak hitáltal tudjuk magunkhoz venni. És a véges nem fogadhatja be a végtelen soha. Ez a jó egyébként. Különben még megistenülnénk itten. Nem lehet. Nem lehet. Azzal fejezem be, testvérek, hogy milyen csodálatos eredménye van mindannak, amit Isten tesz jobbal. Amikor kijelenti neki a dicsőségét, és jobbra rászakad, hogy Isten kicsoda, meg én ki vagyok, akkor jobb meggyógyul. Ez a végkifejlete ennek az egész sztorinak. Jobb meggyógyul, testvérek. Akkor gyógyul meg, amikor látja Istent a maga fenségébe. Eljut oda, hogy én egy porszem vagyok, egy senki vagyok. Még ráadásul bűnös is vagyok, mert vétkeztem ezzel a hatalmas Isten ellen. És megalázza magát, és azt mondja Istennek, hogy vétkeztem, bánkódom, porban és hamuba, tényleg ott volt, a porba és hamuba volt egyébként is, már ott a szenvedés véget oda jutott, ugye? De most bánkódom ebbe az állapotban, amiben eljutottam, hogy így viselkedtem veled szembe. Felfúvalkodtam, kritizáltalak, rágalmaztalak. Bocsáss meg. Megalázza magát. És ez egy csodálatos dolog, testvérek, amikor nekünk is Isten felragyog, akkor először is így összetörünk. Úgy semmivé válunk, megalázkodunk. Én a nagy sztár, a nagy ember, akinek annyi mindent sikerült az életbe. Lenullázódok. Isten előtt én egy semmi vagyok, egy bűnös vagyok, kegyelemre szoruló ember. És itt kezdődik el a gyógyulásom. És a csodálatos, hogy Isten azonnal egyébként vigasztalni kezd. A kegyelem megvigasztal, az evangélium megvigasztal, és talpra állít engem, ahogy János apostol is leborult Isten előtt, Krisztus előtt. De a kegyelem rátette a kezét, és azt mondta, hogy ne félj. Én vagyok az élő, halott voltam, de élek, és te az enyém vagy, te hozzám tartozol. Megvigasztal a kegyelmes Jézus, megvigasztal bennünket, és hálássá is teszi a szívünket, testvérek. Nem csak megaláz, nem csak úgy megvigasztal, letörli a könnyeinket, hanem hálás embereké tesz bennünket. Elkezdünk hálát adni Istennek mindenért. Mindenért, a jóért is, meg a rosszért is. Így, ahogy ebbe az énekbe énekeltük az első énekbe. Még a rossz is javunkra válik más részt, ugye, hogy mondja. Hát elkezdjük Istent hálásan dicsérni, elkezdjük keresni, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Elkezdünk visszaállunk az engedelmességnek az ösvényére. Mit akarsz, hatalmas Istenem, megváltó, mit akarsz, hogy cselekedjek? Hogy élhetnék a te dicséretedre? Elkezdjük dicsérni az Urat, testvérek. Teljes szívünkből, teljes elménkből, egész valónkat odaadjuk neki, és elkezdjük dicsérni, magasztalni őt. Hogy lehajolt hozzánk, és magáévá tette a lelkünket, a szívünket, az életünket örökre. Valahogy, ha ezek történnek velünk, akkor lelkileg egészségesek vagyunk, még ha testileg itt-ott fáj is, meg nem tudom. Meggyógyultunk. Isten dicsősége gyógyít meg minket, testvérek, és azt kell mondjam, hogy a legnagyobb baj, amit valaki tehet, ha én is veletek ezt teszem, vagy ti egymással, vagy nem tudom kivel, vagy lelki vezetők ezt teszik, hogy eltakarják Istennek a dicsőségét az emberek elől. És Istent valahogy lekicsinyítik, és valahogy olyan kis emberivé teszik, egy olyas valaki, akinek még te is ellenállhatsz. Ő akarja, hogy te hitre is, de te akaratodon megtörik az ő akarata. Ha te nem akarod, hát akkor elmegy szépen, elkullog fülit farkát, behúzza és elmegy, mint egy vert kutya. Mert te, a nagy ember, meghiúsítottad a veled kapcsolatos terveit. Bocsánat. Van, aki azt mondja, hogy Isten szuverenitásáról tanítani tévtanítás. Calvin volt a legnagyobb tévtanító, meg Luther. Mondja ezt evangéliumi ember. Nem. Ezzel megfosztja az embereket a legnagyobb gyógyszertől, ami helyre tudja állítani az embereknek a lelkét, a békességét, az üdvösségét, hogy lássák Isten dicsőségét, és magasztalják, és Isten megkapja azt, ami neki jár, és közben az ember üdvözüljön. Segítsen bennünket az Úr, hogy ebbe az évbe lássuk az ő dicsőségét. Imádjuk őt, dicsérjük őt. Adja meg, hogy észrevegyük a kijelentést, észre fogjuk venni. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy te vagy az, aki lelked által nyitogatod a mi lelki szemeinket, hogy lássuk a te dicsőségedet, lássuk a Bibliában, lássuk a természetben, lássuk Jézusban, lássuk az evangéliumban, és ha már csak egy kicsit látjuk, már az is olyan nagy hálára indítja a szívünket. Köszönjük néked, hogyha megtörténhetett ez a csoda, és ha úgy lehetünk, mint az a vakember, akinek elkezdte nyitogatni a szemét, és először csak közelben látott, homályosan, aztán utána egyre világosabban, egyre távolabbra. Köszönjük, ha elkezdted már nyitogatni a szemünket. Kérünk, nyitogasd meg a szemünket egészen, hogy lássuk a te dicsőségedet. Olyan csodálatos, hogy a te dicsőséged nem elvakít, hanem látást ad. Ha a napban nézünk, megvakulunk, ha tere át tekinthetünk, akkor meg megjön a lelki látásunk. Kérünk téged arra, hogy ragyogj ránk ebben az évben, add, hogy lássunk téged, hogy értsünk téged, hogy lelkileg meggyógyuljunk, alázatosak legyünk, kegyelembe kapaszkodók, mindenért hálásak és téged magasztalók. Segíts bennünket, Urunk, megmaradni ebben, megerősödni ebben a kegyességben, ebben a lelki életmódban. Kérünk téged arra, hogy könyörülj azokon, akik még nem látnak, de látni szeretnének. Bartimeus is kiáltott, amikor megkérdezted, hogy mit szeretnél azt, hogy lássak. Segíts, Urunk, bennünket, hogy minnyáján látók lehessünk, és akik még nem látnak, legalább ennyit hadd mondjanak ki. Köszönjük te néked, hogy te hallod ezeket a kiáltásokat, és ahogy Bartimeus szemét megnyitottad, úgy megnyitod ezeknek az embereknek a szemét is, akár mi vagyunk azok, akár mások körülöttünk. Kérünk téged arra, hogy hadd éljük a te fényedben az életünket, hadd járjunk, eljünk jó és rossz napokon is te veled, téged magasztalva, neked engedelmeskedve, téged dicsőítve mindenért. Kérünk arra, hogy áld meg a szívünkben a te igéidet, és légy velünk a hét következő napjain is. Áld meg gyülekezetünket, életünket, családjainkat. Szeretnénk boldogan élni, és megadni néked mindazt, amivel tartozunk. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is együttérző szívvel, hogy 14 éve hunyt el korábbi testvérgyülekezetünknek, a Nagysolymosi gyülekezetnek egyik régi presbitere, Ercsei Mihály testvérünk. Mindig megemlékezünk róla minden év elején, mert itt van közöttünk az özvegye, Irénke néni, akinek Isten vigasztalását, békességét és erejét kívánjuk a következőkben is. Az elköltözött Mihály bátyánknak pedig az emléke legyen áldott minnyájunk szívében. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket már a szokott időben megtartunk. Hirdetem, hogy ifjúsági órák, biblióra, imaóra, minden a szokott rendben megy, énekkar, minden egyéb. Külön kiemelem, hogy szerdán 17 órától fiatalasszonyok köre lesz, és csütörtökön 18 órától hölgykoszorú lesz, és azzal egy időbe férfi kör. Tehát a férfiakat is várnánk csütörtökön 18 órára. Aki tud jönni, jöjjön, kicsit beszélgetünk a biblikus férfiúságról. Az Úr legyen ebben az évben is a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvérek, a záró énekünket énekeljük, a megkezdett 248. énekünknek a utolsó két versét énekeljük el, 248, utána pedig majd a himnuszunkkal zárjuk istentiszteletünket, 248, 8. verse. Uram, munkáidról lészen dicséretem, míg tart az e végre adatott életem. Himnuszunkat énekeljük el.
Thank you.
Áldott új évet kívánok, és áldást és békességet mindnyájuknak.